Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Létrehozta a Magyar Nemzeti Bank a vállalati eszközkezelőt, jelentette be a jegybank. Vonnák Balázs igazgató a bejelentés előtt egy nappal már a tervekről és az indokokról számolt be. Azt mondta, csak kereskedelmi ingatlan hitelekre vonatkozik majd a lehetőség, és erre azért van szükség, mert ezek a nagyértékű hitelek komolyan terhelik a bankok mérlegeit. Vonnák Balázzsal beszéltem.
Részletek a következők. Ez az eszközkezelő, ez napokban feláll, véletlenül jövő éve első felében kezdje el a vásárlásokat. Nem teljesítő kereskedelmi ingatlan hiteleket fog vásárolni az összes magyar banktól, aki szeretné ezt. Ezen felül még ástruktúrált követeléseket, hiteleket is, valamint ingatlanokat is, amik a bankok mérlegére kerültek az elmúlt időszakban. Részvétel az önkéntes lesz, tehát a bankok döntik el, hogy az eszközkezelő által felajánlott áron átadják-e ezt a rossz portfóliót, avagy sem. 300 milliárd forintot bocsátott a monetáris tanács rendelkezésre az eszközkezelőnek egy ekkora hitelkeretet hagyott jóvá, de gyakorlatilag ebből tud vásárolni majd az eszközkezelő. És az eszközkezelő pedig maximum 10 évig működik, az alatt kell neki majd ezeket a követeléseket, ingatlanokat.
Akkor a jelentőségű ez az állomány, hogy erre szükség van?
Állomány nagysága sem kicsi. Hát igazából bruttó köm szerinti értéken 800 milliárdos állományról van szó, ami azért a nettó értéke az ennél jóval kisebb. Viszont a jelentősége nagy, ugyanis ezek képezik a nem teljesítő vállalati hitelportfóliónak azt a részét, amit nem nagyon tudnak értékesíteni a bankok, nem nagyon tudnak tőle megszabadulni. Ezek ilyen nagyon nagy összegű hitelek, nagyon nagy méretű ingatlanok, és jelenleg a követelés vásárlói piac az túl sekély ahhoz, hogy felszívja ezeket, csak borzasztóan nyomott áron tudnák értékesíteni. Tehát ilyen szempontból van ennek kiemelt jelentősége. Az egyéb nem teljesítő vállalati hiteleket sokkal könnyebben tudják értékesíteni, a portfóliójukból kitisztítani a bankok.
A vállalati hitelezésről mit mutat a legfrissebb stabilitási jelentés? A növekedési hitelprogramnak továbbra is jelentős a szerepe.
Jó hír, meg rossz hír is van. Tehát a jó hír az, hogy a növekedési hitelprogram azért életben tartja a vállalati hitelezést. A rossz hír az, hogy a hitelprogram nélkül azért lenne egy romlás, tehát piac még nem működik, úgyhogy magára lehessen hagyni. Emiatt is döntött ugye a monetáris tanács, egy éve meghosszabbítja a növekedési hitelprogramot, és mi módosítottuk a vállalati hitelezésre vonatkozó előrejelzésünket ennek fényében, meg a keretemelésnek, amiről korábban döntöttek, annak fényében, és azt várjuk, hogy a vállalati hitelállomány következő években évente átlagosan 1%-kal bővül, ami egy jelentős javulás a korábbi évek jelentős csökkenéséhez képest. A KKV szegmensben pedig ez a bővülés ütem ez sokkal nagyobb lehet.
De ebben fontos szerepe lehet az új eszközkezelőnek is, pont azért, mert megszabadulnak.
Igen, az eszközkezelőnek is szerepe lehet, mert tisztul a portfóliója a bankrendszernek, és emiatt több erőforrásuk, tőkéjük marad arra, hogy hitelezzenek.
Vonnák Balázst, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját hallották. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint az augusztusi visszafogottság után meglódult az ipari termelés. Gabler Gergely, az Erste elemzője azt mondta, a változás a járműiparnak köszönhető, ahol augusztusban leállások voltak.
Az előzetes adatnak megfelelően 7,6%-os növekedés volt szeptemberben a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, hogyha viszont munkanap hatással kiigazítjuk, akkor 5,2%-os a növekedés, és nagyon jól kirajzolódik a részletes adatokból, hogy az exportban valóban az Audi, illetve a Suzuki gyárak leállása okozta az augusztusi visszaesést. Itt 8%-kal nőtt az ipar teljesítménye a szeptemberi időszakban, míg augusztusban csupán 2,4% volt ez az érték. Tehát az exportra termelő ipar esetében tényleg megtörtént az a korrekt, amire számítottunk. Viszont az is látszik, hogy a belföldi értékesítés az továbbra is gyenge. Az mindössze 2,1%-os növekedést mutat, míg augusztusban 0,3% volt a növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva, tehát nem csak az autógyárak leállása okozta a nagy augusztusi visszaesést, ez csak részben tudta korrigálni a szeptember.
A járműgyártás mellett más ágazatok tudnak-e valamiféle pozitívumot felmutatni, tehát javuló trendet?
Az élelmiszeripar is viszonylag jól teljesített, ott is 4%-os növekedés látszik, illetve a fém alapanyag és fémfeldolgozási termékek gyártása, bár ez nagy mértékben kapcsolódik a járműgyártáshoz, ahol 16% a növekedés, tehát a leginkább túl messze a legjobban teljesítő szektor az a járműgyártás, az autóipar, de az ehhez kapcsolódó beszállítói iparágak is jól teljesítenek, például a gumi, műanyag és nemes fémás ásványi termékgyártás szegmens is, és amit még ki lehet emelni az iparon belül, az a számítógép, illetve elektronikai termékek gyártása, az is 6,8%-os növekedést mutat. Egyedüli visszaeső szegmens, ráadásul nem is kismértékben, az a koks gyártás és a kőolajfeldolgozás, hát ez a hagyományos bányaipar, ez már leszálló ágban van Magyarországon is.
Éves szinten mi mondható el, mennyire fogja az ipar segíteni a gazdasági növekedést, mekkora szerepe lesz?
A teljes évben átlagosan 8,5%-os ipari termelés bővüléssel számolunk, ez egy elég erős, elég robosztus növekedés, és valószínűleg nagy mértékben, legnagyobb mértékben ez járulhat hozzá a GDP növekedéshez az idei évben, és ezen belül is az export teljesítménye, ami kiemelendő, tehát az ipari termelés exportra szánt része az, ami nagyot tudott nőni, az elsősorban az autógyárak teljesítménye miatt, de az építőiparról sem szabad elfeledkezni, ott is nagyon erős volt a növekedés, amiben nagy szerepe van a kormányzati beruházásoknak, amit elsősorban EU pénzből finanszíroztak.
Gabler Gergelyt, az Erste elemzőjét hallották. Az infokommunikációs technológia adta lehetőségek kihasználása segíthet a jövő kihívásainak megoldásában, derült ki az Ericsson jelentéséből. A svéd vállalat 40 várost vizsgált meg világszerte informatikai érettség és társadalmi, gazdasági, illetve környezeti fejlettség szempontjából. Eszerint minél magasabb egy város információtechnológiai érettsége, annál fejlettebbek a gazdasági, társadalmi és környezeti feltételek is. A felmérés azt mutatta, hogy infokommunikációs fejlettség szempontjából az első helyen Stockholm végzett, majd London, Párizs, Szingapur és Kopenhága következik. Az okos városokról az Ericsson stockholmi üzleti konferenciáján beszélgettem Jakab Rolanddal.
Arról beszélünk, és a legutóbbi jelentésünkből is ez olvasható ki, hogy minél több információ áll rendelkezésére a városban lakó embereknek, annál okosabb döntéseket tudnak hozni, annál jobb döntéseket tudnak hozni, ezáltal gyakorlatilag az a közeg is egyre okosabb lesz. Ez az az általános megállapítás, amire jutottunk több tízezer ember megkérdezése után.
Milyen területeken beszélhetünk olyanról, hogy sok információt lehet összeszedni, ami a közösségnek az életminőségét javítja?
Ha a városokra gondolunk, azt mondhatjuk, hogy a városok lakossága általában növekszik. Ezek a nagy megapoliszok, ezek naponta több mint 75 ezer fővel nőnek szerte a világban. Tehát, hogy a város egy élhető helyszíne legyen egy adott országnak, ahhoz az kell, hogy bizonyos dolgok sokkal jobban működjenek, mint most. Tehát a forgalomszervezés, a forgalomirányítás, a szolgáltatások elérhetősége, ezek mind sokkal hatékonyabban, jobban, jobb minőségben álljanak rendelkezésre. Gondoljunk abba bele, hogy ha mindenki egyszerre szeretne egy adott ügyet elintézni, akkor az milyen terhelést jelentene az utakra nézve, vagy a tömegközlekedésre nézve, viszont ha bizonyos szolgáltatások távolról is hozzáférhetőek, elérhetőek, akkor az lényegesen tehermentesíti a városi közlekedést, egyszerűbbé teszi az ügyeim intézését, ezáltal élhetőbbé teszi magát a várost is. Tehát ezek lehetnek akár az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférése, aztán lehetnek a közszolgáltatásokhoz való hozzáférések, de lehet a város működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások, amelyeket, hogyha infokommunikációs alapokon szervezek meg, akkor az előbb említett életminőséget lehet elérni.
Tehát itt a közszolgáltatások alatt mondjuk a csatorna, víz, de akár az áram, ilyeneket is értsünk, hogy mondjuk ez megfelelő információk alapján ki lehet számolni, hogy mikor van nagyobb fogyasztás, és akkor így egy kicsit jobban elosztani, amitől hatékonyabban tud működni az adott cég, aki a szolgáltatást nyújtja.
Akár ezt is jelentheti, ugyanakkor azt is, hogy például, hogyha az önkormányzatnál vagy egy kormányhivatalban nekem személyigazolványt, jogosítványt, bármit el kell intéznem, vagy beszereznem egy igazolást, akkor ezt egyszerűen tehessen meg, és ezek is nagyon fontos szolgáltatások, vagy az oktatáshoz kapcsolódóan, de az is egy nagyon fontos szempont, hogy folyamatosan lássam azt, hogy milyen az energiafelhasználásom otthon. Jobb döntéseket tudok hozni, ahogy az előbb említettem, hogyha látom azt, hogy mi az az eszköz a háztartásomban, amely a legtöbb energiát fogyasztja, vagy mi az a felhasználási terület, ami a legtöbb energiát fogyasztja, akkor tudatosabban élhetem az életemet, hogyha meghozom hozom azt a döntést, hogy azt a gépet vagy lecserélem, vagy adott esetben ezen változtatni fogok, vagy akkor működtetem azt a gépet, amikor olcsóbb az áram például, vagy akkor töltöm fel a telefonomat, amikor olcsóbban kaphatom az áramot, hogyha ezek a smart grid-es rendszerek például elterjednek. A pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, tehát egy sor olyan terület van, a közlekedés, az egészségügy, a szolgáltatások, általában a közszolgáltatások, amelyek egyértelműen, ha IKT alapokon szerveződnek újjá, akkor egy jobb életminőséget, hatékonyságot eredményeznek, és egy egészen jól élhető várost.
Mitől függ az, hogy egy ilyen szolgáltatás, vagy a szolgáltatásnak ez a foka elérhető egy városban? Tehát akkor ezek szerint a városvezetéstől, a kormányzati vezetéstől, tehát ők tudják ösztönözni, vagy a szolgáltatók maguk, vagy az emberek kényszerítik ki. Tehát mitől függ az, hogy egy város okos város lesz?
Én azt gondolom, mindenkinek vele kell tennie ebbe a maga részét, tehát a városvezetésnek, a kormányzatnak általában olyan feltételeket kell kialakítani, hogy ezen szolgáltatások előre törjenek. Akár infrastruktúrális oldalról, tehát egyszerűvé tenni azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek mondjuk a széles sáv kiépülését teszik lehetővé, az adminisztrációját, az infrastruktúra építésnek a lehetőségét egyszerűsítik. Másrészt pedig ösztönzik, hogy ezen minél több szolgáltatás jelenjen meg, akár privát cégek bevonásával, akár állami hivatalok különböző szolgáltatásokat hoznak létre. Ugyanakkor szükség van arra is, hogy egyfajta az állam részéről misszióként a digitális írástudást erősítse az országban, tehát hogy ha már van egy alapinfrastruktúra, akkor azt minél többen használják, minél többen vegyék igénybe. Ez is egy nagyon fontos tényező, illetve ösztönözni a különböző szolgáltatókat, hogy igenis a szolgáltatásaikat ezen keresztül is nyújtsák, és tegyék hozzáférhetővé az emberek számára. Az emberek, tehát a társadalom felelőssége az, hogy ezeket aktívan használja, és építse be a mindennapi életvitelébe.
Jakab Rolandot, az Ericsson Magyarország ügyvezető igazgatóját hallották. A vállalatok és piacok ezzel véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.